A szeleuciai üregek. Sivár, kietlen, barátságtalan vidék áll előttünk, a szeleuciai üregek völgye. Igazán remetének való hely, mert az élővilágra semmi sem emlékeztet benne. Olyan az egész, mint egy nagy bedőlt sír, amelynek zöldje a fenekére hullott. Minden, ami a buskomorságot neveli, a legsötétebb vallásos rögeszmék, a fekete babona rémképei, a világkerülő embergyűlölet átka látszanak nehéz öröklő kötként e tájon feküdni, melyen Isten bal keze működött, megszaggatva az óriás sziklákat, terméketlenséggel verve meg a földet, és lakhatatlanná téve azt minden élőlény számára. Ritkán jönne tájra ember, minek is jönne, mit keresne itt. Semmi sem terem a helyen, ami ember számára kedves. Még a vad sem verít magának állandó tanyát, csak forró nyaranta téved oda néha, rekkenő meleg elő futva egy-egy pusztai oroszlán, elfogott zsákmányát hozva oda elkölteni, s odább megy, ha jól lakott, tulajdon ordítása visszhangjával feleselve. Különc utasok keresik fel néha a borzalmas vidéket, amely oly nyomasztó behatást szokott mindenkire gyakorolni. Miszerint alig várják, hogy végignézve a históriai emlékeket, ismét kijuthassanak onnan. Mi van ott látnivaló? Egy romladozott fal, ki tudja ki által és miért építve, s ki által elrontva. Egy magas tömör oszlop a jámbor, Simeon Stylites oszlopa, amelyet ő saját kezeivel hordott éveken át össze, és amelyen naphosszat szokott ülni kiterjesztett karokkal, mint egy kereszt, s napjában 1000-szer és 500-szor hajtotta meg magát fejét lábaihoz értetve. A völgy északi és déli oldalát egy roppant sziklatömeg rekesztél, oly egyenes, oly meredek, mint egy bástya, s csak a tetején 300-400 ölnyi magasban látszik valami zöld. S e meredek sziklafal hosszában, sorban egymás mellett apróbb-nagyobb üregek szádái sötétlenek, mintha valami özönvíz előtti óriás faj ajtókat, ablakokat vágott volna rajta sorban, 2-3 emeletre, hogy palotát csináljon magának belőle. Az üregek oldalfalai oly szakadékosak, talapja oly egyenlőtlen, hogy alig lehetne emberi kézműveinek tartani azokat, ha nyilásaik hegyes öblezete, s a rendes sorok, melyek szerint egymás mellett következnek, nem bizonyítanák, hogy itt véges erők próbálgaták csodáikat. Három ez üregek közül diadalívek magasságával bír. Egy pedig, mely a szikla aljába van vágva, oly kietlenül magas, mint egy roppant templomboltozat, s erről azt állítják, hogy keresztül megy a hegy alatt, egészen le a tengerig. És akinek bátorsága volna megtenni az utat, ott sok rejtélyes feliratra találhatna, melyek a falakra vannak írva. Ki bírta ez ismeretlen rúnák nyelvét egykor, tán a káldeok vagy a mitrász tisztelők? Minő rejtett titkok, minő ember emlék előtti események vannak azokban megírva. Ki tudna arra felelni? Hihetőleg temetőnek használták e völgyet régen elmúlt népek, kiket sírboltjaik túléltek, és most annál borzasztóbb a táj, mert a szikla tátongó nyílásai száznyitott torokkal látszanak beszélni, hogy ide egy elveszett nép van eltemetve. Különösen a ma legalsó üregnek azon szokatlan sajátsága van, hogy néha elkezd üvöltő hangokat adni magától. A tetőkön legeltető pásztorok borzadva hallják, mint zúg a sziklatorok, eleinte, mintha darázsrajok fornának benne. Később egyre nő az úgás, mintha a szélvész ördögei tévedtek volna el az üregben, s ordítva üvöltenének, hogy nem találnak ki belőle. Utána rendesen elkövetkezik a számom szele, amely hihetőleg egy túlsó nyíláson a barlangba hatolva, elébb hallatta itt e völgyben hangját. De nem csak ilyenkor, más esetekben is megszólal a barlang. Történt, hogy vakmerő pásztorfiúk bementek a barlang szádába tüzet rakni, és esztelen kiabálással hívogatták a barlang lakó Jean-t, míg az üreg egyszerre vízhangot adott. De nem azon szót adta vissza, amit hozzá kiáltottak, hanem csendes halk szózattal felelt a pajkos gyermekeknek, hogy távozzanak el, és ne gúnyolják azt, amit Isten teremtett. Másszor házasságtörő asszony tévedt oda. Bűnös örömeinek takaról véve a méla sötétséget. S mint rettentek össze a vétkes szeretők, midőn az édes suttogásokat egy hang zavarta meg, amely nincs távol és nincs közel, mely nem szellemé és nem emberé, de jeget támaszt hideg sóhajával a forró vérben. Allah mindenütt jelen van. Egykor rablók tévedtek oda, akik utitársukat akarták helyen meggyilkolni, amidőn oly ordítás keletkezett a barlangban, mint mikor az ég megzendül, s a gyilkosok világosan hallák az írtózatos szózatot. Allah látott benneteket, a gehenna lángjai égnek számotokra. Azok nyavajás őrülettel futottak ki az üregből. Mindenki a közel lakók közül tudta és hitte a barlangi dzsint, aki senkit nem bánt a jók közül, de megüldözi a gonoszokat. És nem csak az ijedelmes szívek ismerik a barlangi láthatatlan hangot, eljönnek ide a szenvedők, megesett szívűek is, és a láthatatlan dzsin szíveikben olvas, mondani sem kell előtte panaszaikat, tanácsokat ad, és azok többnyire használatosak. Lehet, hogy a tanácsokat akárki más is adhatta volna, de tán, ha közönséges embertől jönnek azok, nem tartják meg oly buzgalommal a kérdezők, s nem használnak maguknak általa. Eljönnek hozzá gyakran jóslatért is, és ilyenkor az ismeretlen lény úgy ki tudja azokat ismerni, akik valódi aggodalommal jönnek hozzá, azok közül kiket csak kíváncsiság hozott ide, vagy akik próbára akarják tenni. Ezeknek semmit nem válaszol, míg amazoknak gyakran úgy találó jóslatokat mond, miknek mély értelmű képbeszéde igéről igére teljesedik. A babonás köznép jó cselekedetnek tartja ez ismeretlen lénynek áldozni. A körül lakók iparkodnak vele jó barátságban lenni. Haszontalan beszédekkel nem háborgatják, minden apróságért nem futnak hozzá, sőt volt eset rá, hogy a szeleúciai kádi talpára veretett egy pár pajkos suhancnak, ki köveket haigáltak a barlangba. Az üreg nyílásától befelé haladva mintegy 40 lépésnyi le, ahol már a külvilág alig dereng, van egy nagy kő, valami durva oltárhoz hasonlít, annak közepében egy kis mélyedés, ezt szokták rizssel vagy tengerivel megtölteni a jámbor lakosok, s másnap midőn visszatérnek, látják, hogy a dzsin elhordta azt onnan, s fizetésül egy-egy ezüst pénzt hagyott a kő mélyedésben, azokból a régi ezüst pénzekből, melyeket még Törökország ragyogó korszakában verettek, s melyek három annyit értek, mint ez idő szerintiek. Tehát a dzsin készpénzzel fizet, és semmit sem fogad el ingyen. Azoknak, akik vele beszélni akarnak, mélyebben kell a barlangba hatolni. Egész odáig, ahol semmi világosság nem látszik, mert ő csak ott található, ahogy teljes sötétség van. Aki mécsel vagy szövétnek kell jön, az nem találja őt sehol, az nem kap feleletet. És amidő látogatója ott áll a sötétben, a dzsin oly jól látja őt, mintha napvilág sütne rá, és egy arcmozdulat észrevétlen nem marad előtte. Annál jobban hiszik, hogy aki így lát a föld sötétjében, az a szívek és jövendők sötétségeiben is tud látni. Több mint 50 éve már tehát egy ember emlékezett határa, hogy egy csodát ismeri a nép a szeleúciai üregben. Azóta sok főurak, basák, vezérek, sok bölcsek, papok, ulémák látogatták a dzsin lakását, és az minden tudni látszott, ami a föld felett történik. Sokaknak megjósolá halálát. és akiket nem szeretett, azoknak megmondá azt is, hogy vétkeikért megérdemlik a rájuk következő sorsot. Az 1818. esztendőben, éppen a számom elviharzása után történt, hogy egy kalózhajó vitorlázott be a szuadéjai révbe, hol még a hajdani Szeleúcia nagyszerű kikötőjének romjai látszottak. A kalózhajó francia lobogót viselt, hanem legénysége csupa albánokban állott. A kikötő még fedve volt az elzajlott vihar által partra vetett hajók roncsaival, miket most nagy fáradtsággal iparkodtak kitatarozni. Mindenki bámulva tekinte a teljes épségben megérkező hajóra, melynek csak egy vitorlája sem hiányzott, pedig kalózhajók modoraként sokkal nagyobbak voltak árbócai és vitorláj öblösebbek, mint amiket hasonló tonna tartalmú, rendes hajókra szoktak alkalmazni. Amely órában horgonyt vetett a hajó a legnagyobb deregjét tengerre bocsájták, s abba 24 jól fegyverzett Timariót-a szállt be. A fickók mindegyike ott viselte érdemrendjét a pofáján. Csaták nyomai megszaporíták zord arckifejezésüket oda nem tartozó vonásokkal. Azután egy őszember szállt a deregébe, ki után paripáját is lebocsájták az emelődarú hajógép segélyével. Ez volt a parancsnok. Középtermetű, de izmos ag férfi, túl lehet már a 70-en és közel a 80 évhez, de lelke és teste most is oly erős, mint midőn még az a szakál, mely most, mint a hattyú szárnya borul le keblére, fekete volt, mint a holló szárnya. Vállai rendkívüli erőre mutatnak, és arcának merész tartása, szemeinek villogása. És a bátor nyugodt tekintet tanúsítják, hogy ez erő nincs gyáva lélekre vesztegetve. Az evező csapások a partra szállítják a deregét, de kikötni semmi erőnek sem sikerült. A tenger dagája oly nagy, hogy a parton megtört hullám tajtékozva hajítja mindig vissza a deregét. Az ősz férfi egy szemöldök intésére hárman ugranak bele a hullámba a hajós legények közül, a deregje kötelét vontatva. Mind a hármat elrántja az, mintha gyerekek fognának szilajbikát. Most az ősz ember egyszerre lovára pattant, kengyelét oldalába vág, és kiugrat a tajtékot túró hullám közé, háromszor borítja el lovastól a visszatoruló hab. A harmadiknál már partot ért. A népség csodákról beszél, ő pedig senkitől sem kérdezősködve, mint aki legjobban ismeri az utat. Egyes egyedül elindul a rév parton, s elhagyva azt a hosszú tornyos bástya sort, mely a hegyen keresztül futva körülkeríti a várost, és mint egy antik óriási nyaklánc függ a hegy vállain. Útját a hegy szakadékok felé vevé, és azok közt nem sokára senkitől nem kísérve eltűnt. Alig halad fél órányira az olaj és fügefákkal beültetett hegyoldalak között, meg a forró szél után még most is tikkadtan lankasztják le lombjaikat, midő ráakadt azon helyre, amelyet keresett. Egy otrombán összeábdált viskó volt az, melyet kőből, fából és sárból oly idomtalanul alkotott valami beszélő állat, hogy azt egy fecske is szégyellette volna magáinak elismerni. Nem is említve a hódakat, melyeknek gunyhójehez képest valódi építészi remekek. De kegyes volt iránta a természet, és befuttaták kúszó indággal a viskót. Ezek aztánul az építész fölösleges rést hagyott, azt szépen befették. Így leszállt lováról a jövevény. Azt megköti egy fához, és miután az ajtónak nem volt kilincse, elolvasá azt az ákombákot, ami kívülre áll volt írva. Szokás szerint valami szent mondás, ami a török szerzetesek kapuira szokott írva lenni. Átkozott az, aki az éneklő madarat háborítja. A jövevény hallgatózott, hiszen te nem énekelsz, gondolá magában, és olvassá tovább, ami következik. Aki zörget az imádkozónak ajtaján, hiába fog zörgetni a paradicsomnak kapuján. Az idegen nem is sokat zörgetett rajta, hanem berúgta egyszerűen. Ott bent érdelt az Erdbuhár szerzetbeli barát egy leterített gyékéjen, övig nekivetkőzve, előtte egy nagy famedence állt tele tiszta vízzel. Éppen az abdesztán mosódást végzi. Észre sem látszott venni a lakába berontott jövevényt, hanem végzi nagy buzgósággal a kegyes szertartást. Először is megmosta kezeit, 33-szor mondva el a kegyes igéket. Áldott az Isten, ki a víznek tisztító erőt adott, s hitünket felvilágosította. Azután jobb markával 3-szor vizet vett szájába, s imádkozék. Ó, Uram, ó, Allah, ízleltesd meg velem azt a vizet, melyet adtál Mahomet prófétának a paradicsomban, s amely illatozóbb a balzsamnál, fehérebb a tejnél és édesebb a méznél, s mely a szomjazó epedését örökre megenyhíti. Ezután a markán keresztül ismét az orra lyukain szítta fel a vizet, és ekké buzgolkodék. Uram, szagoltasd meg velem a paradicsomnak illatját, mely kedvesebb, mint az ámbra és a pézsma, s ne engedd, hogy valaha a pokolnak átkozott bűzét megérezzem. Ekkor két marokra fogta a vizet, s orcáját jól megmosva vele, azzal a tíz szavakat beszélt. Tisztítsd meg, Uram, az én orcámat, amiképp minden prófétáknak s minden hűszolgáidnak orcáját meg fogod az ítéletnek nagy napján tisztítani. Még ez sem volt elég, ekkor még a jobb markába vett vizet, s azt a könyökén végig csorgatva fohászkodék. Uram, add az utolsó ítélet napján az én cselekedeteimnek könyvét a jobb kezembe, mely az elválasztottak keze, s vígy be a paradicsomba. Azzal bedugta fejét a medence vízbe, és szája kimaradván belőle, módjában volt az alatt ilyen beszédet tartani. Uram, ne védj környül engemet, időn előtted megjelenek irgalmaddal, s ne nyomd az én fejembe a bűnöknek tüzes koszorúját, hanem az erénynek arany koronáját. Most füleit vette sorba az érdemes férfiú, áhítattal mondván. Engedd, Uram, hogy az én füleim mindenkor örömest hallgassák azokat, amelyek az Alkoránban vannak írva. Végezve ezt meglocsolá nyakacsigáját és torkát, igen célszerűen mondván e szavakat. Uram, szabadíts meg engemet azon kötelektől, melyek az elkárhozottak nyakaira fognak vettetni. Mely kegyes óvástétel után leült a földre, és jobb lábát áhítatosan megmosván kiállta. Ó, Uram, ne engedd, hogy az én lábaim megcsúszamodjanak az alsirát hídján, mert pokol felett a mennyországba viszen, s bal lábát is megöblít és fohászkodék. Vedd el, Uram, az én adósságaimat, és hallgasd meg az én könyörgéseimet. Mindezen mondásokat pedig éppen nem lassú hangon, magában dörmögve mondá el a jámbor dervis, hanem érthető, kiáltó szóval, mint illik igaz hívő müzülmánhoz, aki nem tartja szégyenletes dolognak az emberek előtt Istenhez imádkozni. Annak utána fogá a medencét, kivivén azt kunyhója elé, s ott tenyésző vadvirágokra kiöntözé, megáldván őket egyenként, s egyetemesen, akkor ismét telemeríti a forrásból friss vízzel, s visszavivén a kunyhóba és a gyékény túlsó lapjára fordítván, letevé rá a vízzel tölt medencét, melyre a jövevény szinte leveti papucsát, felső kaftányát, letekeré turbánja kaukját, s kiemeli fejéből a vörös feszt, s ő is hasonlóul megmosódott. Azután megcsókolá a dervis kezét, s midőn az kihúzá övéből a hosszú, földigérő olvasót, s elkezdi annak 90 szemein egyenként elszámlálni Allah 90 tulajdonságait, az idegen is utána mondá azokat áhítatosan, s mindezek végeztével együtt énekli vele két ízben a La illahil Allah, Mahomet Rasul Allah versét, melynek éneklésében oly gyakorlott volt, mint akármely müezzim. Mindezek a legnagyobb áhítattal megtörténvén a jövevény felkelt helyéről. Arcáról elmúlt az alázatosság kifejezése, és ismét helyet foglalt azon az elébbi büszke parancsoló tekintet, míg a dervis most alázattal borult le előtte a földre, s rebegi. Mit parancsolsz velem, kegyelmes úr, szolgáltal? Az idegen hagyja őt ott feküdni, és csendesen felköté kartját. Te vagy amaz, Erd Buhár dervis, kihez engem egy Nimetullahita szerzetes utasított, aki lakik Janinában? Szolgálatodra, uram! Ekkor jobbjával hancsárját, bajával egy erszényt vont elő övéből az idegen. Látod ez erszényt és a kardot? Ez erszényben van 1000 cekkínó, ezen kardlapján legalább ugyanannyi megölt ember vére. Én nem kérdem tőled, ismersz engem, tudod-e nevemet? Lehet, hogy ismersz, mert hiszen ti mindent tudtok, hanem akkor azt is tudod, hogy engemet még el nem árult senki, akin én meg nem bosszultam volna magamat. Ezért, ha jutalom kell, hallgass, ha büntetés kell, beszélj. A dervis kezét szájára téve mutatta, hogy hallgatni fog. Most tehát kelj fel, fogd meg lovam zabláját, és vezess el engem azon üreghez, melyben a jóslat mondó dzsin lakik. Te ismerős vagy vele? Ismerem, uram, de hozzá nem járok, mert rám haragszik. A derviseket nem szíveli, mert ki akarják tanulni. Ha én megyek, köveket ejt rám a boltozatból vagy mély hasadékokba vezet, azért, ha kívánod, odáig elvezetlek, de be nem megyek veled, ha mennyi pénz van ez erszényben, annyi fejem volna is vállamon, amelyeket levág. Arra nincs is szükségem, te kül maradsz és tartod a lovamat. Azzal büszkén lovára veti magát a herkulesi aggastyán, és a dervis megfogva a mén zabláját, elkezdi őt a hegyi úton vezetni a szakadékos sziklatorkolatok közé. A hold fent volt már az égen, mire az üregek sziklájához értek. Hátulról kerülve még zordonabb volt a táj. Elől a vad természet omladék, hátul a sötét cédrus erdők, miknek sűrű lombja, nappal is éjszakai árnyékot vet, és oldalt a végtelen magasságú sziklatömeg, mely holdvilágnál még magasabbnak látszik, és ez üregek, mintha éjszaka még feketébbek, s a sziklák omladékok még koppárabbak volnának, pedig nappal is oly elhagyatott a táj, mint éjjel. A dzsin üregéhez érve leszállt lováról az akférfi, s meghagyva a dervisnek, hogy ott álljon, és várja, míg vissza fog jönni, elszántan belépett az üregbe. A vak sötétség miatt csak apró léptekben lehetett haladnia, óvatosan, de félelem nélkül haladt. Lábával elé megpróbálta az alapot, melyre lépett, s egyik kezét szeme előtt, a másikat pedig hangyzsárja markolatán tartá. Elszánt gonosz léleknek kellene lenni, mely őt megmerje támadni. Néha egy-egy denevér suhant el fülei mellett, kúnyos vihogással, másszor hideg megmozduló testekre lépett, mit figyelt ő azokra. A méla hallgatás, mely körülvevé rettentő volt, a poklok szavánál se hallgatástól sem rettegett, ketté merte azt szakítani erős szóval kiáltva a föld alatti csendbe. Jövel elém, jó vagy gonosz szellem, kit Allah elbocsájtott, hogy beszélj élő emberekkel, jövel és szólj nekem. Melletted vagyok, susogál, szókra egy hang, mély és tompa, mintha az üres levegő szólana. Az idegen utána kapott, mintha merész kézzel meg akarná a lelket ragadni. Nem talált semmit. Hang volt az alak nélkül. Beszélj nekem, szólt reszketéstelen hangon az agg. Ismered sorsomat? Ismerlek, szólt a láthatatlan hang. Te egy szegény ember vagy, ki elvesztegetted, amit volt, és amit van, az nem a tiéd. Tudatlan lélek vagy, dörmögi a jövevény. Menj vissza sírodba, és aludjál, nem kérdezek többet tőled. Jelen sorsomat sem ismered, hogy ismernéd a jövőt. Menj odúdba vissza, s nyugodjál békével. Én ismerlek téged, folytatá hang, és igazat mondtam. Nem, de nem, Tepelenti Alinak hívnak-e téged? Jövevény bámulva felelt, valóban az a neve. Nem földőfutó voltál-e tegnap? S nem por és hamu lesz éj holnap? Valóban, de tegnap 40 év előtt volt, csak holnap mikor lesz? Tudod, hogy itt nincs reggel, sem estve, felelt a hang. Nekem tegnap az, midőn legutolszor láttam a napot, és holnap midőn újra fogom látni. Tepelenti Ali, Janina uralkodója, te szegényebb vagy a legutolsó müzülmánnál, ki szőrkötéllel lövedzi derekát, mert elvesztettél mindent, ami rád nézve becses. Testvéredet, ki védelmedre kelt, megölted. Anyádat, ki szeretett, megfojtottad. Hazádnak, mely táplált, jobb kezét szakítottad ki. Dicsőségedet, mely ékesített, átokká változtattad magadon, s a szerelemből gyűlöletet csináltál magadnak. Úgy van, ez cselekvém, de nem bántam meg semmit. A nyúl elrágja a virágot, a keselyű elkapja a nyulat, a vadász ellövi a keselyűt. A vadászt levágja az oroszlán, és az oroszlánt megeszi a féreg, földé válik minden. Allah hatalmas, ő rendelte így. Mi vagyok én? Nagyobb féreg, mint a többi. Kipöröl Istennel? Mi sors vár rám a jövőben? Még tegnap ifjabb voltál, nem született fiadnál. Holnap vénebb lensz megholt őseidnél. Világosabban szólj, mert szavaid értelmét oly kevéssé látom, mint magamat. Aki vétett fegyverrel, meghal fegyver által, így szól Allah. Aki vétett szerelemben, meghal szerelem által. Két kezed van, jobb és bal kezed, két kardod, egy görbe és egy kígyós, két kincstárad, egyik arannyal, másik ezüsteltele. 300 nő van a háremedben, de csak egy van, akit imádsz. 12 fiad van, de csak 3, akit szeretsz. Íme halljad, jól vigyázz életedre, mert ami legközelebb van hozzád, abban van halálod, tulajdon fegyvered, tulajdon gyermeked, tulajdon vagyonod, tulajdon két kezed fog egykor megölni. Mashallah! Alál elkerülhetetlen, csak egyet mondj meg, fogok-e én egykor Sztambulban a szeráj kapuján diadalmasan bevonulni? Fogsz. Ott állandasz ezüst állványon az újongó nép előtt. És mikor? Leend idő, amikor egyszerre két helyen lész, Janinában, Sztambulban egyszerre. Napok meg fogják ezt magyarázni. Még egyre felej, miért említéd azon nőt, akit legjobban szeretek? Ő fog legelőször elárulni. Átkozott, ordítá Ali, kirántva kardját, s dühösen vágott a hang felé, kard nagyot süvöltött az üres levegőben, s perc múlva égtelen messzeségből kiállta vissza a hang. Már megtörtént az. Ó, álom ez, sóhajta Ali. Nem álom, felelt a rejtélyes hang. Ébren vagy. Ha nem álom, adj jelt nekem, melyről megtudhassam, midőn innen kimegyek, hogy nem álmodtam. Tedd el épp hüvelyébe kardodat. Visszatevém, szólt Ali, de nem mondott igazat, mert csak övébe dugta azt. Rejtsd hüvelyébe, szólt a hang. Ali borzadva tapasztalá, hogy a lény a sötétben minden mozdulatát látja. Most nyújts ki tenyeredet, szólt a hang egészen közel. Ali kinyújtá tenyerét. Azon pillanatban egy erős férfias kéz acél szorítását érzi azon, oly erős, oly sújtoló szorítást, hogy a vér serkedezett ujjai hegyéből. Azután eleresztő jut az ismeretlen lény, suttogva mondván, arcodnak egy vonása nem mozdult kezem nyomása alatt. Így csak tepelenti bírta azt kiállani. És így csak egy férfi bírta kezemet megszorítani, mondá Ali. És annak neve Behrám volt. Halil patrónának fia, ki 40 év előtt bajnoktársam vala, és azóta elveszett. Ki vagy te? Aleikumunallah, Isten veled, mondá válasz helyett Amosz. Ki vagy te? Kérdé egy lépés téve előre tepelenti. Aleikum unallah hangzék felé a búcsúszó, végtelen-végtelen távolból. A hatalmas basa elmerengve fordult vissza, s midőn a holdfényre kiért világosan látá kezén még a vércseppeket, miket Amosz erős kézszorítás körmei alól kisajtolt.